Álljunk fel, testvéreim, és nyissuk meg az igét a Királyok második könyvéhez. Királyok második könyvének a 6. fejezetéből az 1. verstől kezdve olvasom az igét. Egyszer azt mondták a proféta tanítványok Elizeusnak. Nézd csak, szűk nekünk ez a hely, ahol mi veled lakunk. Hadd menjünk el a Jordánhoz, ott mindegyikünk kivág egy szálfát, és készítünk magunknak helyet, ahol lakjunk. Ő ezt mondta, menjetek. De az egyik így szólt, kérlek, jöjj el te is a szolgáiddal. Ő így felelt, elmegyek. El is ment velük. Amikor megérkeztek a Jordánhoz, vágni kezdték a fákat. De amikor az egyik ledöntött egy szálfát, a fejsze vasa beleesett a vízbe. Akkor felkiáltott, és ezt mondta, jaj, uram, pedig ezt is kölcsön kértem. Az Isten embere megkérdezte, hova esett? Az megmutatta neki a helyet, ő pedig levágott egy darab fát, és odadobta. A fejsze vas ekkor úszni kezdett. Elizeus így szólt, emeld ki, az pedig kinyújtotta a kezét, és kivette. Eddig az ige. Szeretettel köszöntöm a Békés Csabai gyülekezetet, és hozom a temesvári gyülekezet, illetve a két hozzátartozó kis gyülekezet köszöntését, a gertenyesi és a füzesi kis gyülekezetek köszöntését is. Amikor említettem, hogy egy egész napos vendégszolgálatra hívnak a Békés Csabaiak. Ugye a vezetőségben voltak, akik megjegyezték, hogy talán a Békés Csabaiak adósok egy szolgálattal a temesváriaknak. Én nem tudom, mert az nem az én időmben történt, hogy állítólag ők voltak itt, és nem volt még visszaadva az a szolgálat. Reméljük, hogy majd sort kerítenek a Békés Csabai testvérek. Nem mondhassák a temesváriak, hogy a Békés Csabaiak adósok. Megtiszteltetés számomra, hogy egy egész napos szolgálatra is meghívtak a testvérek, és örömmel fogadtam, mint ahogy minden meghívást igyekszem örömmel és alázattal elfogadni. Mindig egy lehetőség. Hát nem csak nekem lehetőség, a feleségemnek is. Ő a gyerekek miatt kevésbé tud kimozdulni otthonról, de most az Úr elkészítette ezt az alkalmat, hogy ő is eljöhetett velem. Testvéreim, öröm van a szívemben azért is, mert tapasztaltam az Úr szabadítását. Én is sok esetben az életemben, és ahogy játszotta is a zenekar és az ismerős ének hangjaival Isten lelke, most is bátorított minket. Én is ezt az örömhírt hozom, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma, és örökké ugyanaz. És el van készítve az a szabadulás, a szabadítás, el van készítve minden jó cselekedet, hogy azokban járjunk. Nem csak ezért van öröm a szívemben, hanem azért is, mert érettem sokan imádkoznak. Szolgálatomnak, vagy ha lehet ezt így mondani, a szolgálatom eddigi sikerének, a titka az nem bennem van. És olyan jó az arra gondolni, hogy Temesváron is vannak olyanok, akik a napot áhítattal kezdik, és külön érettem, és az én családomért imádkoznak. Úgyhogy testvérek úgy fogadják a szolgálatomat, hogy érettem imádkoznak. Többen imádkoznak, és többet imádkoznak érettem, mint én, amennyit imádkozom. Részben azért is, mert jelenleg az életkörülményeink olyanok, hogy a gyermekek nagyon lefoglalnak, vagy nagyon igénybe vesznek, de olyan jó ezt megtapasztalni, hogy Isten lelke azért is segít rajtam, mert mások imádkoznak érettem. És amikor mi képtelenek vagyunk talán megtenni dolgokat, és mi vagyunk azok, akik úgy érezzük, hogy most Isten vagy egyáltalán más rajtunk kéne segítsen, akkor jön a segítség. Talán nem akkor, amikor mi várjuk, vagy elképzeljük. Nem úgy, ahogy mi elképzeljük, de jön a segítség. Legyen áldott ezért az Úr neve. A vezérfonalban ez volt a soron következő ige, és mi Temesváron a vezérfonal szerint szoktunk menni, amikor erre külön lehetőség van. És nem csak ezért vettem azt az igét, hanem azért, mert Isten nagyon sokat mondott nekem személy szerint ebből az igéből. A felolvasott történet az úszó fejsze története, és egy klasszikus elbeszélés. Éppen ezért úgy fogjuk elemezni többek között, mint egy klasszikus elbeszélést. Megfigyelhetjük a cselekmény mozzanatait, megfigyelhetjük külön a cselekmény előkészítését a bevezetésben, aztán a bonyodalom kifejtését, a tetőpontot, és végül a megoldást. A cselekmény bevezetésénél időzzünk egy néhány percig. Egyszer azt mondták a proféta tanítványok Elizeusnak, nézd csak, szűk nekünk ez a hely, ahol mi veled lakunk, hadd menjünk el a Jordánhoz. Ott mindegyikünk kivág egy száfát, és készítünk magunknak egy helyet, ahol lakjunk. Így kezdődött a megszólítás és az a beszélgetés Elizeussal, nézd csak! Aki olvasta az előtte levő történetet Géházi kapzsiságával, hazudozásával kapcsolatban, észreveszi azt a kontrasztot, azt az ellentétet, ami feszül a proféta tanítványok magatartása és Géházi között. Géházi bizonyos szempontból sokkal közelebb állt Elizeushoz, hiszen ő volt a szolgája. A proféta tanítványok, ezek a kezdő teológiai hallgatók, talán nem voltak annyira közel Elizeushoz. Géházinál azt látjuk, hogy a gondolatait nem viszi Elizeus elé. Nem úgy kezdi az ő beszélgetését, hogy nézd csak. Nem azt mondta Géházi Elizeusnak, nézd csak, Elizeus, uram, mesterem. Én úgy gondoltam, hogy még megtarthattál volna valamit abból a honoráriumból, amit Naamán hozott eléd. Megtarthattál volna, vagy gondolhatnál rám, hát én szegény vagyok. Stb. Ha már valami gondolata támadt Géházinak, így kellett volna. Nézd csak! Egy egyenes, áttekinthető ember, ha nem is így vezeti be, hogy nézd csak, de beengedi az életterébe, beengedi a gondolataiba azt, akivel kommunikálni akar. Az egyenes, gerinces, valamire való ember. Különösen akkor, hogyha a látóról van szó. Mikor Saul atyának a szamarai elvesznek, azt mondja Saulnak az egyik, az a legénye, menjünk el a látóhoz, az Isten emberéhez, aki mindent lát. Mennyivel inkább így kell bevezetni a beszédet, hogyha a látóról van szó, Elizeusról, aki mindent tud. Veszélyes ember volt Elizeus. Mert belelátott Géházinak a huncutságába. Mert Elizeus látta a takargatni valót. Azt írja az igája, hogy Géházi egy házban elrejtette a 2 talentum ezüstöt, és a 2 öltöző rend ruhát, de nem tudta elrejteni Elizeus szeme elől. A proféta tanítványokban azt látom, hogy gerinces, jellemes emberek voltak, és nagyon megfelelő volt az a kapcsolat, az a közösség, amiben éltek. Felvállalták magukat, felvállalták a gondolkozásukat, és úgy jöttek Elizeushoz. Nézd csak, szűk nekünk ez a hely, mondják. Kicsi volt nekik a teológia épülete, kicsi volt a bentlakás, és szerették volna bővíteni. Nagyon fontos, testvéreim, hogy a nagy horderejű vállalkozásokban Isten elé járuljunk. Itt úgy látjuk, hogy megfogalmazódott bennük a gondolat, szűk a hely, kéne költözni, felismerték, hogy volna lehetőség, ahova költözzenek, a Jordán vidéke tágabb lehetőséget nyitott volna nekük. Mentek Elizeushoz. Nem lelkizték túl a dolgokat. Sajnos a hívő emberek eshetnek abba a kísértésbe, hogy imádkoznak, keresik Isten vezetését, Isten akaratát, aztán csak nem tudnak dönteni, és valahogy annyira lelkiek, hogy már mintha nem is kapna helyet az értelem. Azt mondja Istennek az igéje a római levélben, hogy változzatok el a ti elmétek megújulására, hogy értsétek meg, mi az Isten akarata. Nem feltétlenül az az Isten akarata, hogy mindig kérdezed, Uram, most mit akarsz tenni, aztán nem teszel el lépést sem, amíg egy angyal nem üzeni meg neked, hát költözel a Jordán mellékére. Építs ott egy nagyobb épületet magadnak. Változz el a te értelmed megújulására, és bizonyos esetben Isten azt várja, hogy most már a te gondolataid szerint, az isteni kategóriák szerint gondolkozz, dönts, és mint egy érett, felnőtt hívő ember, vállaljad a döntésednek a következményeit. És aztán persze, állandóan függsz Istentől, de úgy cselekszel, ahogy Isten téged már eleve felkészített. És nem csak akkor kell kapkodni, amikor valamilyen nagy vízválasztó döntés előtt állsz. Jaj, most megyek, egy kicsit böjtölök, egy kicsit az igét is megnyitom. Vannak olyanok, akik érettségi vizsga előtt intenzívebben járnak a templomba, aztán a koldusnak adakoznak, hogy a lelkiismeretük tiszta legyen. Isten nem azt várja el, hogy ilyen hívő ember legyen, ilyen alkalmi hívő. Eljött az idő, meg kéne nősülni, eljött az idő, férhez kéne menni. Jaj, egy kicsit most jobban vigyázunk a lelki életünkre, mert most érezzük, hogy nagy a hordereje a dolgoknak. Nem erről van szó, hanem ápold a hétköznapi életben az Úrral való kapcsolatot. És légy nyitott állandóan. Mondhassad Istennek, hogy Uram, nézd! Mi az, amit takargattál eddig? Mi az, amiről nem tudhat a feleséged? Amiről nem tudhat a férjed? Ami miatt nem mondhatod, hogy nézd csak. Mi az, amiről nem tudhat a lelki pásztorod? Mi az, amiről nem tudhat a gyermeked? Nem arról van szó most, hogy minden titkodat ki kell teregessed. Az Urad bölcsességet is. Vannak dolgok, amiket el kell titkolni. És az érett, megfontolt hívő ember nem kell magát kitegye prédának. Viszont mennyire vagy áttekinthető? Mennyire tudod azt mondani, nézd csak, és a közösségnek, a testvéri közösségnek, a szeretetnek ez az egyik feltétele, az áttekinthetőség, a korrektség, a becsületesség. Ha valami megfogalmazódott benned, akkor igyekezd azzal kommunikálni, azzal megbeszélni, aki érintett. Elizeus elől nem akartak menekülni a proféta tanítványok. Beengedték a proféta tanítványok tulajdonképpen Elizeust a gondolkozásukba. Szűk nekünk ez a hely, ahol mi veled lakunk. De nem azt mondják, hogy mi egyet gondoltunk, és mi külön költözünk. Veszélyes ember ez az Elizeus. Aztán majd szépen megcsellezzük, mint ahogy a bűvészek, hogy figyeljétek a kezemet, mert csalok. Nem így vezették be a proféta tanítványok az ő gondolataikba, az ő tervükbe. Említettem azt, hogy Géházinak megvolt a terve. Géházi becsapta Naamánt is, azt mondta, hát most jött két proféta tanítványa te szolgálathoz, és adj nekük két öltöző ruhát, és úgy szépen elterelte Géházi a Naamán figyelmét is. Aztán viszi a két fickó, a két talentum ezüstöt, és a két rend öltöző ruhát, aztán mikor gondolkozik Géházi, állj meg, hát ezek mindjárt elhozzák Elizeushoz. Köszönöm, tesók, hogy eddig elhoztátok a honoráriumot, most menjetek vissza, tovább viszem én. Ő elrejtette a házba, és ment tovább Elizeus elé. Elizeus kérdezte, Géházi, hol jártál, merre jártál, honnan jössz? Nem járt az én a te szolgád sehol. Amikor Istentől elkülönül egy ember, és amikor Isten felkent szolgáitól elkülönül valaki, az mindig gyanús. Amikor a gyülekezettől valaki elkülönül, és úgy félrehúz, az mindig gyanús. Készítünk magunknak egy helyet, ahol lakjunk. Ebből a fordításból nem derül ki, hogy itt tulajdonképpen arról van szó, hogy Elizeussal együtt lakjunk. De megfelelő körülmények között. Elizeus beleegyezik, azt mondja, menjetek! De az egyik így szól, kérlek, jöjj el te is a szolgáiddal. Ő így felelt, elmegyek. Ugyanazt látom ebben ismétlődni, mint ahogy Elizeus viszonyult Illéshez. Illés próbálta Elizeusnak a ragaszkodását, és többször is mondta, maradj itt, mert engem az Úr Bételbe vezetett, engem az Úr a Jordánhoz vezetett. Mit mondott Elizeus? Él a te lelked, él az Úr, hogy én nem hagylak el téged. És testvéreim, sokszor nem tudjuk kifejezni másképpen az Isten iránt való ragaszkodásunkat, csak úgy, hogy ragaszkodunk az emberekhez. Ragaszkodunk azokhoz, akiket Isten használt az életünkben. Ragaszkodunk azokhoz, akik iránt felelősséget kell vállaljunk, család, gyermekek, férj, szülők. És Isten ezen keresztül fogadja a mi szeretetünket. Ne higgyük azt, hogy Isten milyen jó járt velünk, amikor megváltott minket. És végre most aztán hasznot húzhatok ezekből a bűnös emberekből. Testvéreim, mi nem voltunk ígéretes társaság akkor, amikor Isten megkönnyörült rajtunk. Hetényi Attila testvérnek volt ez a mondása, nem én fogalmaztam meg így, de úgy megtetszett nekem, hogy Isten semmi ígéretet nem látott bennünk. Semmi garancia nem volt arra, hogy Isten szeretetét mi valahis az életben megfelelőképpen tudjuk honorálni. Isten azon keresztül fogadja a mi szeretetünket, hogy bánunk másokkal. Hogy bánunk, akiket Isten ránk bíz, és hogy állunk, akik iránt mi felelősséggel tartozunk, akik iránt mi szolgálattal tartozunk. A proféta tanítványok kifejezték Isten iránti szeretetüket abban, ahogy bántak Elizeussal. Elizeus kifejezte Illés iránt azt, amit érzett tulajdonképpen Isten iránt. És Isten aztán az embereken keresztül viszont szeret. Gondoljuk csak el azt, hogy Isten megtarthatta volna Ádámot úgy egyszer magában, és kisajátíthatta volna Isten Ádámot, de nem tette. Megteremtette Évát, hogy ne mondhassa azt Ádám, hogy nekem nincs más alternatívám, én muszáj Istennel eltöltsem itt a földi életemet. Éván keresztül Isten megölelte Ádámot. Ádámon keresztül Isten öleli Évát. A szülőkön keresztül Isten öleli a gyermekeket. Isten mindegyik embert külön-külön megteremthetett volna. És nem tette. Mert Isten mutatja a szeretetét abban, hogy egymással megajándékoz minket. Nem jó, hogyha elkülönülünk egymástól. Azt látjuk, hogy Elizeussal akarták a közösséget. Még hogyha úgymond Elizeus veszélyes ember is volt, mert mindent látott, és Géházit megátkozta. Nem csak őt, hanem még a következő generációkat. Ragadjon rád és ivadékaidra, a Naaman bélpoklosságra. Veszélyes az ilyen ember. Az Úr Jézus szemében is egy veszélyes lényt láttak a gadaraiak. Kérték, hogy távozzon el a határukból az Úr Jézus, mert veszélyes. Ahelyett, hogy azt mondták volna, Uram, most már, ha elveszítettük a nyájunkat, legalább te ne menj el. Kárpótolj te minket. Hiszen ott van az igédben, hogy kárpótollak azokért az évekért, amikor pusztított a sáska, cselebogár, a hernyó. Uram, ha te azt mondtad, hogy kárpótolsz, kell lesz nekünk. Hát Elizeus kellett a proféta tanítványoknak. El is mentek, és következik a bonyodalom. Amikor megérkeztek a Jordánhoz, és vágni kezdték a fákat, az egyik esetben a fejsze beleesik a vízbe. Azt mondhatnánk a mai világban, amikor akármelyik piacon, zócskáson, hogy hol itt, hol ott, üzletekben mindenütt lehet kapni fejszét. Milyen nagy dolog volt az? Nem olyan nagy dolog most nekünk ebben a kultúrában, de akkor nem úgy volt. A filiszteusoknál voltak a jó kovácsok, nem úgy volt, hogy úton útfélen lehetett vásárolni. Talán nagyobb krízis volt akkor, mint most. És azt mondja az ige, hogy ez az ember is kölcsön kérte. Mi lesz most? Megtörténhet az, hogy jól induló vállalkozások elé akadályok gördülnek. Jól indul egy házasság. És nem telik belé pár hónap, jön a próba, jönnek a bajok. Beleesik a fejsze a vízbe.
Megtörténhet, hogy megszületik, egészségesnek látszik a gyermek, 12 órán belül meghal. Mint ahogy ez egyik sepsiszentgyörgyi hívő családban történt. Jól indultak a dolgok. Megtörténhet, hogy a gyülekezet neki fog, építkezik, felépül a gyülekezet. Kár történik, betörnek. Megtörténhet az, hogy céget indít az ember, és az úr támogatta, stb. Egy büntetés miatt be kell zárni. Belesik a fejszervízbe. És sorolhatnánk, hogy jól induló vállalkozások elé milyen akadályok gördülnek. Pedig hát Isten akarata lehetett. Nem volt az olyan bűn, hát nem ítélet. Hova hiányzik ki az ítélet, mikor ennyire jól indulnak a dolgok? És jó cél érdekében. Jönnek a próbák, testvéreim, és felelőtlenség lenne részünkről, hogyha nem számítanánk előre, hogy vállalkozásaink elé akadályok gördülhetnek. Hogyha a hív emberek, akik Istennel indulnak a vállalkozásba, ők is megvannak próbálva. Mit lehet mondani akkor, amikor problémásan indul egy dolog? Már messziről látszik, hogy problémás lesz az a házasság. Problémás lesz az a költözés. Nem fog jól működni az a vállalkozás. Akkor mire lehet számítani? Ezért kell, testvéreim, hogy állandóan összeköttetésben legyünk Istennel. És állandóan kérdezzük, Uram, jó úton tartok? Élvezem a te támogatásodat? Támogatsz? Beleesik a fejsze a vízbe. Azt látjuk, hogy az illető károsult, ösztönösen reagál, feljajdul. Jaj, Uram! Pedig ezt is kölcsön kérte. Hát milyen ember az, aki így kiállt fel? Becsületes ember. Az egyik barátom, Sepsiszentgyőrről, ahonnan én származom, a gyülekezetből, ez kölcsön kért egyszer tőlem egy műszert. Elég értékes műszert. És mondtam, te nem szívesen adom oda. Mert féltem. Ne féltsed, adjad ide, mert nem lesz semmi baja. Mondom, testvér, jó, de ha van baja van, akkor majd te kárpótolsz. Hát nem telt vele egy nap, megtörtént a baj, tönkrement, mert leejtette, és én úgy kaptam vissza, sérültem, és a kár az enyém maradt. Szomorú az, hogyha hív emberek között ilyen emberek vannak, hogy nem jajdul bele a szívük, amikor valamit kölcsön kérnek, és lelkismeretlenül nem vállalják fel a kárt. Milyen közösség az? Hogy lehet áldás egy olyan közösségen, ahol nem jajdul bele az emberek szíve? Hadd kérdezzem meg, mit teszel a kölcsönkért dolgokkal? Visszaadod-e időben? Vagy hogy adod vissza? Vagy hogyha kárt vallott az ember, akkor részt vállalsz ebből a kárból, ha te okoztad. Kárpótolod-e? Azt írja az ige, hogyha valaki megkárosított valakit, még az 1/5-ét hozzá kellett adni, ahhoz, hogy annak az illetőnek teljes legyen a kárpótlása. És hogy helyreálljon a kapcsolat. Minden a kapcsolaton múlik, testvéreim. Nem az a fejsze. Igaz, hogy még ha az az ember szegény volt, hát nem hiába kérte kölcsön. Ha még vissza is adja. De ha a kapcsolat megromlik, annál értékesebb nincs. Sajnos milyen emberek vagyunk, sokszor hajlamosabbak vagyunk pénzbe lemérni az értéket. Exupéry, a kis hercegnek az írója, szépen megfogalmaz azt, hogy a felnőttek szeretik a számokat. Ha valami szép házat látunk, akkor mi a pénzbe fejezzük ki, milyen szép ház, vagy hogyha valami nagyot akarunk jellemezni, akkor számokban jellemezzük. De mikor egy értékes kapcsolat megy tönkre, azt nem tudod számokkal jellemezni. És az embernél nincs értékesebb. A bevásárló központokban lehet hallani, hogy mondják a számot, és az jöjjön az információhoz, mert most már annyira lepróbálták egyszerűsíteni, hogy mi csak számok vagyunk. Testvéreim, Isten nem úgy tekint ránk, mint számokra. És mi sem szabad egymásra úgy tekintsünk, mint egy számra, egy kódra. És hogyha egy kapcsolat tönkre megy, akkor nem egy számot veszítettünk, hanem valami sokkal többet. Itt van ez az ember, ez a hívő, becsületes, károsult ember, aki felkiáltja, jaj, Uram, most mi lesz? Mert kölcsönkértem. És azzal együtt veszítettem nem csak anyagi értéket, hanem veszíthetem a becsületemet, veszíthetem a kapcsolatomat, veszíthetek egy barátot. Áldott az az ember, aki Isten elé jön a problémájával. Úgy vesszük itt, hogy nem Istenhez kiáll tulajdonképpen, hanem Elizeushoz, az ő mesteréhez, akit felől elfogadja az uralmat, aki felől elfogadja a tekintét. Jaj, Ura, most mit csináljak? Elizeus kérdez. Hova esett? Isten embere megkérdezte, mondja a 6. vers. Ebben az Isten szolgáját úgy látom, mint egy érdeklődő, nyitott szemét. Sokszor a lelkipásztortól nem is azt várják, hogy mondjon. Talán azt, hogy kérdezzen. Adjunk lehetőséget az atyafiaknak, a testvéreknek, hogy beszélhessenek. Nem könnyű mindig. Vannak olyan testvérek, testvérnők ott Temesváron, akik, hogyha 5 perc után abba hagynák a beszédüket, én tudnám folytatni. Hát már annyiszor hallottam. De áldott az a lelki pásztor, aki tud kérdezni. Áldott Isten ember, aki tud kérdezni, és helyes kérdéseket tesz fel. Nyitott kérdés. Hova? Lehetősége van mondani az embernek. Oda. Oda esett az a fejsze. Könnyű annak a lelkipásztornak, akinek a gyülekezetében olyan tagok vannak, akik felkiáltanak és mondják a problémát. Akkor van baj, amikor történnek a problémák, esnek a fejszék a vízbe, halad a házasság a cső célére, a konfliktusok adódnak az emberi kapcsolatban, és nincs, aki elmondja, és nincs, aki megkérdezze. Jaj, annak a gyülekezetnek, ahol nincs, aki kérdezze. Jaj, annak a gyülekezetnek, ahol az atyafiak nem kiáltanak fel, Uram, baj van. Jaj, annak a kapcsolatnak, ahol idejében nem esnek kétségbe az emberek. Mutatja az ember, hogy hova esett, és Elizeus közbelép. Bonyodalom kifejtése halad a tetőpont felé. És nézik a többiek, mit csinál Elizeus. Nem tudom, mekkora ágat bicskával, fűrészával, nem volt akkor még fűrész, valamivel le kellett vágja, de nézik. Mit csinál Elizeus? Kérdezi egyszer, hogy hová esik az ág, a fejsze, ő megy és vágja az ágat. Hát nem tudom, mekkora ágat, lehet azt hitték, hogy ki akarja halászni, valahogy kikotorni a fejszét. Mi történik itt? Azt írja az ige, hogy ha beteg valaki közületek, hát menjenek el az előjárók és kenjék meg olyan. Miért? Miféle orvosi szer, ha teszem fel egy orvos, ott jelen van, és mennek az előjárók, és már valaki veszi elő a kis olajos szelencét, és készíti elő, hogy megkenjék a beteget Isten szava szerint, akkor feltevődik a kérdés, miért teszi? Mi logika van abban? Emlékeznek még a testvérek az előző szolgálatomra néhány hónappal ezelőtt, ott is ugyanez volt a kérdés. Mi köze? Mi köze a lantosnak? Mi köze az egyéb kellékeknek annak érdekében, hogy győzelem legyen? És mi azt próbáljuk firtatni, hogy hogyan hat a gyógyszer kémiailag, a fizika törvényei mit mondanak, hát ha egyszer a gravitáció lehúzta a fejszét, hát vajon mi fogja felemelni a fejszét? ha valami nagyobb erő nem lép közbe, és azt mi mechanikus módon képzeljük el, valami közvetlenül érintkezik a fejszével, aztán azt kihúzza, ha kihúzza. De a víz a sodorja, mert a Jordánba esett, és viszi a víz. Elizeus levág egy darab fát, és odadobja. Amikor valaki vállalja azt, hogy megkeni a beteget olajjal, tulajdonképpen nem az orvosi vívmányokra alapoz, vagy az orvosi logikára, vagy itt is nem a fizika törvényeire, vagy különféle képletekre hagyatkozik Elizeus, hanem Istenre. És erre van szükség, testvéreim. Nem értjük, hogy Isten miért mondja azt, de azt tesszük, mert ő mondta. És kifejezzük azt, hogy most már átadtuk Isten kezébe a dolgokat. Hadd cselekedjen Isten úgy, ahogy akar. Mert én már képtelen vagyok. Én már feladtam. Az én képességeimnek a végéhez értem. Megadtam magamat az Úrnak. És amikor hirdetjük az evangéliumot, ezt kérjük. Nem azért kell kezet felemelni, ha esetleg úgy történik a felszólítás, hogy majd akkor történik a csoda. Hanem megtesszük, ami rajtunk áll. Elmegyünk a doktorhoz, és azt mondom, itt vagyok. Most már én nem tudom, mi a bajom, állapítsa meg az orvos rajtam a diagnózist, és aztán majd lássuk, mit ír fel. Hát megtesszük, ami rajtunk áll, bevesszük a gyógyszert. Ha már az nem segít, ha valaki megkeni a beteget olaj, átadjuk az ilyet az Úr kezébe. És történjen, aminek történnie kell. Ime az Úr szolgáló lánya. Mária ezt mondta. Nem értette, hogy hát hogy lehetséges az, hát ő férfit nem ismer. Hogy lehet ő Isten szolgálja? De azt mondja, ime itt vagyok. Beledobja Elizeus a vízbe a fát, és odadobja. Elérkezünk a tetőpontra. És a fejsze úszni kezdett. Tizennégy-tizenöt éves voltam. Nagyon szerettem a természetet akkor is, és sokat jártam erdőn, hegyen, völgyön keresztül, amikor egy kis szabadidőm volt, és Székelyföld más tájegység, nem olyan, mint itt az Alföld, és nagyon szerettem volna, hogy lett volna egy távcsőm, egy kukke. Az egyik barátom vadász, aztán meghívott, hogy menjek hajtani. Kis pénzt én is gyűjtsek össze, és azt mondtam, nem baj, kigyűjtöm a kukkernek az árát. Rengeteget gürcöltem. Egyszer emlékszem, hogy egy ilyen sűrűben, hát hó volt. Kezdett olvadni az a hó, a sűrű, úgy mondják, a cihár lapjáról. Olvadt a hó, és ahogy mentünk keresztül, hát az mind rám olvadt. Ahogy beértünk a völgybe, ott a nem olvadt, úgy rám fagyott, hogy mintha csövekbe jártam volna. Aztán hányszor a betegség, hányszor, mikor a hajtásban a medvenyoma pont az én irányomba volt. Akkor a vaddisznó egyszer 20 méterre tört ki mellettem a sűrűbe. Hát izgalmak, harcoltam, küzdöttem, hogy valahogy a kukkernek az árát kikeressem. Elvittem egyszer apukámnak a munkahelyére, el. Az egyik munkatárs apukámnak azt mondta, figyelj de, üljünk fel a motorbiciklire, elviszlek téged Málnásfürdőre, az ortodox paphoz, ő majd könyveket fog megnyitani, ráolvas az illetőre, meglátod, vagy a lába törik, vagy a keze törik, de vissza fogja hozni. Hát mit tegyek én akkor, de volt annyi meggondolásom, hogy azért ez az ördög területe. Testvéreim, nagyon sokan próbálnak alternatívát kínálni neked, amikor te problémában vagy, hogy segítsenek rajtad. Jönnek a keletiek. Jönnek az agykontrollosok. Jönnek a természetgyógyászok. Jönnek a kuruzslók. Az újságokban olyan oldalakat zengenek, bizonyságtételt, hogy ki segített rajtuk, és hogy innen csodavízzás, olyan szerrel, hogy a szerelmi problémákban segítenek, és az impotenciát gyógyítják, és annyi mindenre van receptjük az ilyen kuruzslóknak. Mit teszel? És én azt mondtam, hát én nem megyek oda az ortodox paphoz. Részben azért, mert vádolt engem is a lelkismeret, mert gyermekkoromban egyszer loptam én is valamit. Nem volt annak olyan értéke, mint a kukkernek az értéke, de elfogadtam, beletörődtem. Ez az ára, ez a bűnnek a büntetése. Így fogalmaztam meg én. De azért csak ott volt bennem a fájdalom. Hát én annyit küszködtem az ő kukkerés. Mi lesz most? Nem mentem az ortodox paphoz, mert tudtam azt, hogy nem mehetek az ördög területére. Isten területére bíztam magam. Ez mondom, olyan 14-15 éves koromban történt. Teológiára kerültem 2004-ben, tehát szinte 10 év múlva, ugye 8 év múlva, meghalt egy öreg bácsi a teológia épülete mellett. És nagyon elhanyagolt állapotban élt az a bácsi, rengeteg kutyával. Olyan is volt, hogy 17 kutyával élt együtt a házban. Na de aztán elhunyt, megszabadultunk a kutyáktól, és aztán ott volt a ház. Az egyik barátommal azt mondtam, te gyere, vállaljuk el, és takarítsuk ki a házát. Kalandra fel. Nem részletezem aztán, hogy milyen emberpróbáló helyzetekkel találtuk szembe magunkat. Hát, mikor már bennebb haladtunk, már be tudtuk csukni az ajtót, már annyi szemetet elhordtunk, megyünk bennebb. Régi faragott szekrény. Vajon mi lehet benne? Kinyitjuk, ilyen-olyan holmi között, hát mi kellett lomtalanítsunk, takarítsunk. Egyszer csak. Ez került elé. Nagyon dobbant a szűs testvér szíve akkor. Testvéreim, megtörténhet az. Nem azt a fejszét kapod vissza, ami beleesik a vízbe. Megtörténhet. Nem úgy, ahogy te elképzeled, mint ahogy Naamán esetében sem az történt, ahogy ő képzelte, hogy majd kijön, és nagyot imádkozik, és bűvészkedik, és majd ráhelyezi a kezét, és aztán történik a csoda. Nem biztos, hogy akkor, és úgy, ahogy te képzeled el. De ha Isten hatáskörébe helyezed az életedet, csak idő kérdése. És lehet, hogy annak a próbának hamarosan vége ér. És Isten megpróbált téged azért, hogy a tűzben, a kohóban látszódjék meg, hogy ki vagy te valójában. Kiben bízol te? Az ortodox papban? Aki könyveket nyit, és esetleg átkot küld arra, aki megkárosított téged? Kiben bízol? Istenben bízol? Vagy a magad eszére támaszkodsz? Vagy mész, és amikor csődöt jelentesz, akkor elveszed a magad életet, eldobod magadtól az életedet? Kiben bízol? A fejszavas ekkor úszni kezdett. Elizeus így szólt. Emelt ki. Az pedig kinyújtotta a kezét, és kivette. Ha Istennel indulsz a vállalkozásaidban, akkor Isten vállalja, hogy fedez téged. A biztosítók sok esetben nem fedeznek, és érdeke van a biztosítónak is. Ha egy, teszem fel, egy 80 éves időskorú személy szeretne életbiztosítást kötni, nem biztos, hogy szóba áll a biztosító vele. Ha egészségügyi biztosítást szeretnél kötni, akkor megnézik, hogy te körülbelül milyen betegségekkel vagy érintett, és lehet, hogy nem kötnek neked biztosítást. De ha Isten elindulsz a vállalkozásaidba, Isten fedezetet nyújt. Nem azért, mert neki ebből haszna származik, ő tökéletesen boldog. Ha te hűségesen szolgálod Istent, Istennek nem lesz haszna belőle több. Ha nem Istennek szolgálsz, Istent akkor se fogja kár érni. Isten tökéletes boldogságban, dicsőségben lakozik. Nem neki van szüksége ránk, hanem nekünk van szükségünk Istenre. És aki Istennel indul a vállalkozásban, az meg fogja tapasztalni, hogy úszni fog a fejsze. És nem csak, hogy úszni, nem elúszni fog a fejsze, hanem kiveheted a fejszét. Biztosan itten Békés Csabán is sok fejsze esett a vízbe. És lehet, hogy sokaknak kérdés, ki az Isten embere? Kihez mehetek? Mikor fogom megtapasztalni azt? Testvéreim, nem Elizeuson múlott ez, vagy nem csak Elizeuson múlott, mert Isten cselekedett. De ehhez szükség volt mindenre, amit olvastunk. Szükség volt a jó kapcsolatra, szükség volt az alázatra, szükség volt a felkiáltásra, szükség volt a kommunikációra, mindenre szükség volt, hogy így alakuljon. Mert Isten abban a megtiszteltetésben részesít minket, hogy együtt munkálkodik velünk, és beenged az ő területére. Szívemből kívánom, hogy megtapasztalhassa ez a gyülekezet, megtapasztaljuk együtt azt, hogy Isten nem változott. Jézus Krisztus tegnap és ma is örökké ugyanaz. És adjon reménységet azoknak, akik még nem tapasztalták meg a csodát. Aztán azok, akik tapasztalták, azok tudjanak hálát adni, tudjanak bizonyságot tenni, akár a nagy gyülekezet előtt. Aztán legyenek bizonyságok a tárgyak is adott esetben, mert ez prédikál nekem, testvéreim, sokszor. Nekem elég ránézni, és eszembe jut az, hogy hányszor küszködtem, hogy én másképp próbálom visszaszerezni. Nekem prédikál ez Isten gondviseléséről, és arról, hogy Isten hű, akkor is, ha én hűtlen vagyok. Hadd hangozzanak el olyan bizonyságtevések, amelyek minket megerősítenek abban, hogy érdemes hinni, és érdemes dicsőíteni és magasztalni az Urat. Amen.
Mielőtt újra zenét hallgatnánk, kedves vendégtestvérünk Brácsa szólóját, a zenéről hadd mondjak egy rövid bizonyságtételt. Amikor a negyedik gyermekünk megfogant, hívő orvosnő mondta azt, hogy nem tarthatjuk meg, mert ilyen, olyan, amolyan lesz, és így tovább. Mi Istenre bíztuk. Amikor megszületett, november 7-én emléklapot kapott a feleségem, nevelje szocialista hazánk dicsőségére. Ma az Állami Operaház szóló csellósa. Kérjük a szolgálatot. Thank you. És a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete, és a Szentléleknek a közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.